Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek, péntek van, fintech világa, itt van Szupán Márton a PIK-től, megszokott módon, és Valga Lóránt a vendégünk, a szakértőnk, a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalom fejlesztési főosztály vezetője, azonnali fizetési rendszer, ugye Marci? Nemzetközi kitekintés, gyűjtés, és aztán a hazai helyzetkép, 1.0, 2.0, hol tartunk?
Így van, abszolút, ez egy viszonylag népszerű téma Magyarországon az elmúlt időben, nem véletlenül egyébként, mert Magyarország abszolút látni fogjuk, hogy élen jár továbbra is ebben az aspektusban, vagy ezen a területen. Ráadásul jön az updatelt verziója ennek, erre nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit lehet tudni róla. Alapvetően a mai adásnak az apropója az, hogy írtunk egy cikket, az egyik újságíró kollégánk a fintech.hu-n publikált egy cikket arról, hogy az Egyesült Királyságban milyen hozzáadott értékkel tud lenni gyakorlatilag, akár ha úgy veszik a GDP-hez annak, hogy szépen lassan állnak át azonnali átutalásokra. Arról fogunk tanakodni a mai alkalommal, hogy egyébként azon kívül, hogy van nyilván ennek egy ilyen pszichológiai pozitív hatása, hogy elküldök pénzt, és ez azonnal ott van, hogy ezt megszoktuk az életnek egy csomó területén, mondjuk fölhívlak, és hogyha fölveszed, akkor azonnal tudunk beszélni.
Az gyakori, mint a pénzutalás, de igen, értem, tehát hogy azonnali pillanat, abban a pillanatban mindent most akarunk, hát most ebben egy picit sok területen várni kell, de ez most már működik, és jól működik. Ez az elsődleges, ugye, ez a wow élmény, ugye, jó, Marci utalt, én nálam rögtön pittyen, ugye 5 másodpercemben. Ezen kívül még rengeteg minden van, ugye, amiről beszélni fogunk.
Hát ez a leglátványosabb természetesen, tehát ha ugye átáll egy rendszer, egy egynapos átutalásról, ami ugye Magyarországon még 2012 előtt volt, és Angliában egyébként még ma is jellemző, vagy egy napközbeniről is, ami ugye nekünk 2020 előtt volt, azért az akkor is egy nagy élmény, hogy elküldöm a pénzt, és a másik oldalon már csippan is, legfeljebb 5 másodpercen belül ugye Magyarországon. És a másik szerintem, ami legalább ilyen fontos, az, hogy mindez éjjel-nappal az év 365 napján történik meg. Tehát ennek azért nagyon nagy jelentősége van, ezt valószínűleg még érintjük, de az előnyök egy nagyon jelentős része, akár a gazdasági mutatókra lefordítható előnyök jelentős része az ebből jön.
Oké, menjünk akkor vissza erre a cikkre, meg a brit példára, ugye, mert ez nagyon képletes. Most végül is hol tartanak ők ebben a folyamatban, mert egy csomó milliárdról szó van már, mint hozadék, amit már ez hoz nekik, ugyanakkor meg a GDP, nem tudom hány százaléka még veszteség, mert még nem tartanak ott, ahol mondjuk mi tartunk.
Abszolút, azt, hogyha a magyar helyzetet összehasonlítjuk a nemzetközivel, akkor az látszik, hogy Magyarországon egy kvázi pozitív ugyan, de egy kényszer hatására, egy szabályozás hatására az összes pénzintézet azonnali átutalást biztosít 10 millió forint alatti forint összegeknél. Egyébként sokan e fölött is, tehát abszolút látjuk a céges utalásainknál, hogy bekapcsolták ebbe a nagyobb vállalati utalásokat is. Ez egy tök jó tapasztalás, és alapvetően ez jól működik. Még a nemzetközi piacon azt látjuk, nem is tudom, lehet, hogy jól tudom, hogy eddig egyetlen másik országban sem lépték meg azt, hogy központilag ezt szabályozták, ugye?
Igen, ilyen módon, ahogy mi, hogy jogszabályi kötelezettség van arra, hogy csatlakozzanak a bankok, és hogy bizonyos utalásokat, az utalások egy nagyon széles körét kötelezően ebbe küldjék, ilyen nincs. Talán a holland példát tudom mondani, akik nem ezen az úton, de mégiscsak hasonlóan azt a célt tűzték ki, és elég jól haladnak a megvalósítás fel, hogy ez legyen az alapértelmezett átutalás, és hogy az átutások döntő része így zajon. Nyilván ez egy teljesen más környezet, nagyon más pénzügyi kultúra, más a szerkezete ott a bankoknak. Ott sokkal inkább egy önkéntes, a bankok által kooperatívan, saját maguknak meghatározott stratégia mentén tudják ezt elérni. Magyarországon több ok miatt nem ez általában az az út, amin el lehet érni egy ilyen típusú fejlődést, ezért mi a szabályozást választottuk, de talán a hollandokat tudom még mondani, akik hasonló filozófiával mennek. Egyébként az a világ többi részén nagyon sok helyen van már azonnali fizetési rendszer, de azért a legtöbb helyen küzdenek azzal, hogy megfelelő mennyiségű tranzakciót át tudjanak terelni. csinálni vele.
Mert hogy ez egy óriási technikai, technológiai megfelelést igényelt, ugye? És akkor nyilván van ellenérzés is a pénzintézetek részre. Bár ez nagyon izgalmas ez a térkép, amit átküldött a Boton talán, ugye, hogy Brazília, India, tehát nagyon érdekes területek. Európában is vannak országok, meg máshol is, de vannak, akik meg konzervatívabbak ebben a szempontból. Az csak azért van, mert ez nagyon sokba kerül a pénzintézeteknek. Nem érdekeltek ők ebben igazából? Ez mind a kettőtől kérdezem.
Egy nagyon kidomborítottad azt, hogy technológiailag óriási megfelelést. Én szerintem nem a technológia az elsődleges kérdés, hanem az, hogy azért egy adott esetben, nyilván ez már kevés helyen fordul elő, mint nemzetközi Swift utalásoknál, azért még láttunk ilyet, hogy akár több nap telik egy utalásnak a teljesítése, addig azért az a pénz nem parlagon hever. Én a technológiánál nagyobb gátló tényezőnek látom azt, hogy a bankok azért abból élnek, és nem pejoratív.
Ezért kérdeztem, hogy nem érdek, hogy
használják az ügyfél pénzt, hiszen ezért szerezték meg a hitelintézeti engedélyt. Nyilván technológiailag sem egyszerű ez, de szerintem az egy másodlagos, harmadlagos gát, mert tulajdonképpen, ha egyszer a pénz A-ból B-be elér, akkor el tud érni, akkor az, hogy ezt időben közelítsük egymáshoz, az már csak ráfejlesztés. Ugye emlékszel, amikor indítottuk ezt a rádióműsort, akkor én mondtam, hogy mi a PIK-nek az elektronikus pénztárca rendszerén belül 2013-ban már azonnali pénzátvezetést nyújtottunk, és egyébként nagyon hasonlóak ehhez az akár országokon belüli, akár egyébként néhol országokon átívelő rendszerek is. Kvázi egy rendszerbe terelik, egy platformra terelik rá a csatlakozó bankokat, tehát olyan nagyon új nincs a nap alatt, de az a lényeg, hogy ilyen pici cég, mint mi, ezt lassan 10 évvel ezelőtt pont, most gratulált a LinkedIn, hogy 9 éve indult a PI, 9 évvel ezelőtt meg tudtuk már valósítani a saját rendszerünkön belül természetesen.
Jó, hát ez egy rugalmas fintech rendszer, és nem egy hatalmas abszolút, pénzét, ezt mindig elmondjuk.
Nyilván ezer millió más tényező van, tehát sokkal nehezebb mondjuk egy magyar azonnali átutalásos rendszert, ami bankokon átível, akár fejlesztési, akár bevezetési, akár integrációs oldalról végigvinni, tehát nem akarom ezt hasonlítani, csak azt akarom szemléltetni, hogy egyébként a technológia az rendelkezésre állt, és azt kellett, mint nagyon sok esetben piciben elindul egy új technológia, mondjuk, ha megnézzünk egy Teslát elektromos autók esetében, 10-12 évvel ezelőtt képesek voltak így úgy működő elektromos autót szolgáltatni, ma ez már egy tömegtermelésben sok autógyár által bevett standardé válik, valami hasonló játszódik le ezen a területen is.
Oké, de lehet ez fölülről, mint ahogy itt Magyarországon történt, csak emellett még egyszer fussunk egy kört, mert azért ez tök jó, amikor valamiben ilyen innovatívak vagyunk, és akkor ez végül is ráoktrojálta a pénzintézetekre, valamilyen módon rákényszerítette ezt a dolgot, ugye, hogy ez gyorsan.
Igen, rákényszerítettük, ugye két szempontból is, két lépés, két lépcsője van ennek, vagy két szintje. Az egyik kötelezésünk az arról, hogy minden banknak csatlakoznia kell. Nagyon sok helyen ezzel is küzdnek be az eurozónában. Az Európai Unió EKB az most jelenleg ezzel küzd, tehát ugye van euró alapú azonnali átutási rendszer, nagyon jó infrastruktúra is van mögötte, de az európai bankok, vagy az eurozónában működő banknak egy nagyon jelentős része nem csatlakozott ez a rendszer, tehát az ő ügyfeleik, ha akarnak, se tudnak azonnali átutást küldeni. Tehát ez az egyik, amit megoldottunk, a másik pedig az, hogy 10 millió forint alatti egyedi átutalásokat, amik elektronikus úton indítanak az ügyfelek, tehát netbankból, mobiltelefonról, valamilyen elektronikus csatornán, akkor azt kötelező Magyarországon azonnali fizetésként teljesíteni, ami most nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy 5 másodperc alatt éjjel-nappal meg kell érkezni. De hogyha a tradicionális bankok hozzáállásáról beszélünk, annyit tudnék hozzátenni az, hogy egyetértek mindennel, ami elhangzott, és nyilván nem arról volt szó, hogy felállva tapsoltak, amikor először mondtuk, hogy egy viszonylag szűk és tényleg nagyon szűk időperiódus alatt ezt meg kell lépnünk, mert ez egy nagyon nagy fejlesztés. De azt el kell mondom, hogy azért akkora nagy ellenállás, mint például 2012-ben, amikor a napközbeni átutalást bevezettük, nem volt, és ez arra vezethető vissza, hogy a 2010-es évek közepén, mikor elkezdtük mi ezt mondogatni, hogy mi ezt szeretnénk bevezetni, és elkezdtük vizsgálni, akkor már egy nagyon más környezet volt. Megjelentek a fintech cégek, ugye pont erről volt szó.
Hát, mert a fintechek kitapossák egyébként, hiszen elveszik a pénzített, nem alkalmas erre, akkor majd a fintechek megoldják. Ezt akartam volna.
Így van, és ugye ez miért volt? Felhozni. Mert a legvégén, vagy a legalján az egész folyamatnak, vagy a kiinduló pontján, hogy az ügyféligények megváltozása áll. Tehát a 2010-es évek elejétől kezdve egy olyan mértékű digitalizáció ment végbe első körben nem a pénzügyekben, hanem úgy a világ minden más dimenziójában, hogy gyakorlatilag az emberek és különösen fiatalabb generációknak egy alapelvárásá vált szép lassan, hogy az azonnaliság és az, hogy egyből történjen, amit szeretnék, folyamatosan elérhetőek legyenek a szolgáltatások, tehát amikor már az emberek hozzászoktak arra, hogy másodperceken tudok üzenni, híreket fogyasztani,
rendelni, vásárolni,
bármilyen zenehallgatás, streamingbe, bármit egyből, akkor nyilván ez szép lassan megjelent ez az igény a pénzügyekben is.
És megjelentek a szolgáltatók is, akik ezt
megjelentek a szolgáltatók, és ezt azért érezte a hagyományos bankszektor is, és ugye a hagyományos bankszektor nagyon nehezen mozdul, mert ugye ők versenytársai is azért egymásnak. Az ilyen kooperatív, nagyon nagy beruházást igénylő infrastruktúrfejlesztéseket maguktól nem igazán szokták az optimális menetrendben megvalósítani, és ezért nekünk az a filozófiánk az MNB-be, hogy ezt azért mi katalizálni szeretnénk, és ugye ez az elmúlt 10-15 év pénzforrom fejlesztésében is látszik, és ezért álltunk ennek is az élére. Tehát azért úgy szoktunk fogalmazni, hogy mi azért a bankok érdekeit is képviseltük ebbe. Természetesen nem csak az övékét, hiszen ez a rendszer, ez nyitott, tehát amit mi létrehoztunk, a fintech cégek, akár nem is pénzforgalmi szolgáltatók, technikai szolgáltatók, és ez egy nyílt rendszer, bárki rá tud csatlakozni, a különböző szolgáltatási szintekre szabadon be lehet kapcsolódni, tehát tényleg egy olyat szerettünk volna, amiben mindenki jól tud versenyezni egymással és egyenlő feltételekkel. De a bankoknak azért ez egy elemi érdeke volt, hogy legyen egy ilyen infrastruktúra, máskülönben nem tudnának versenyezni ezekkel a szolgáltatásokkal.
Nem lesz erre időm, csak azért mondom, hogy akkor Brazília meg India ezért tudott ebben nagyon jó lenni és gyorsan, mert ott olyan fokozatok maradtak ki ugye a fejlődésben, amikről mindig beszélünk, ami itt hamarabb meg tudta oldani.
Abszolút, és szerintem ez egy nagyon fontos gondolata ennek a műsornak, hogy feltetted a kérdést, vagyis ilyen rácsodálkozz egy pár perccel ezelőtt, hogy milyen területeken ment ez nagyot. Nekem az volt megértésem ebből a térkéből, hogy három esetben tudnak nagyot menni az egyes országok vagy régiók. Az egyik az pontosan ez, amit mondasz, és ez az alapvető, ahol kimaradtak lépcsők, ugyanúgy, ahogy sokszor beszélünk erről, mondjuk az afrikai mobil fizetéses esetben, hogy nincsenek bankfiókok. Egyszerűen kimaradt az a lépcső. Beszélünk ugyanerről a kártyás fizetéseknek az evolúciójának a kimaradásáról, és a QR kódos fizetések előretöréséről Ázsiában. Ugyanez a helyzet az azonnali fizetéseknél, ahol annyira elmaradott volt. Nem is feltétlenül a bankrendszer, hanem mondjuk a bankolatlan populáció baromi magas volt, és hirtelen, ahogy említetted, akkor átugrott a digitalizáció világszinten, hogy
a kezében volt az eszköz.
Muszáj volt az eszköz, és muszáj volt valami fizetési ökoszisztémát alájuk tolni, mert különben hiába van Spotify, meg hiába lehet online repülőjegyet venni, meg webshopban vásárolni, ha nincs pénzügyi instrumentum, tehát ez hozott egy nagyon nagy fejlődést, ahol még jó az adaptáció az azonnali fizetési rendszereknek, azok a magas pénzügyi kultúrájú területek, mint mondjuk az északi országok, vagy Hollandia. Illetve a harmadik, én megemlíteném a közel-keleti régiót, ott azt látjuk, mi aktív kommunikációban vagyunk a szaudi, illetve a katari fintech szövetséggel, lesz is varosan Magyarországon is megjelenő kommunikációs akciósorozatunk velük, hogy nagyon rámentek arra, hogy egy csomó területen, a gazdaság, illetve sok területén, hogy világon élenjárók legyenek, és nagyon komoly beruházásokat hajtanak végre, meg hajtatnak végre a bankrendszerükkel.
Nézegettem az anyagokat, amit átültetek, és azért az látszik, hogy a Nemzeti Bank arra mindenhol fölhívja a figyelmet, hogy rendben van, hogy gyors, meg hogy ez likviditás növeli, meg hogy az élmény megvan, meg ez már mennyire korszerű, de hihetetlen nagy előnye ennek a dolognak, hogy kiváltja a készpénzforgalmat. Erre ez egy jó eszköz.
Igen, hát mi a legfontosabb célját ennek tartjuk. Az egész bevezetés ötlete is ebből származott, tehát amire egész konkrét kutatásaink vannak nekünk is, meg publikációink, az, hogy a készpénzforgalom még mindig viszonylag jelentős, különösen a 2010-es évek közepét nézzük, mikor ez az egész azonnali fizetési gondot megszületett, de még ma is viszonylag jelentős. Ha ezt vissza tudnánk szorítani egy optimális mértékre, A mi célunk most az, hogy az összes fizetési tranzakción belül az 50%-ot elérjük. De a lényeg az, hogy ezzel lehet nagyon sok költséget megsporolni, társadalmi költséget, ami utána produktívabb helyeken tud hasznosulni. Most ennek a hatásmechanizmusát nem mondom el. A lényeg az, hogy ez elég jól kimutatható, hogy ez a reál GDP-re, reál fogyasztásra kedvező hatással van. És ugye ezt láttuk, hogy a bankkártya az Magyarországon nagyon jól ment a 2010-es évek közepétől kezdve, és ez egy nagyon fontos dolog, de vannak olyan fizetési helyzetek, ahol önmagában a bankkártya és még az ilyen egyéb kiegészítő szolgáltatásokkal, mint mobiltárca, meg ilyesmi, ami ráépül, nem mindenhol alkalmas, és nem mindenhol fog tudni olyan alternatívát nyújtani a készpénznek, ami tényleg szükséges lenne, és mi ezt tűztük ki célul, hogy minden fizetési helyzetben legyen elektronikus alternatíva, és olyan alternatíva legyen, hogy szívesen használják az ügyfelek, és ebbe azt láttuk, hogy kell a kártya mellé egy másik olyan fizetési mód, amire lehet ilyen szolgáltatásokat építeni, és ez az azonnali fizetési rendszer volt, ugye akkor kezdtek a világban ezek terjedni, és ebben mi láttuk azt a potenciált, hogy ez a kártya mellé fel tud nőni, de mondom még egyszer, első sorban nem a kártya kiváltása mi stratégiai célunk, vannak olyan fizetési helyzetek, ahol ezek versenytársak lehetnek, de a fő cél az a készpénzzel szembeni alternatíva.
Annyira klasszak ezek a diagramok, nem fogunk tudni róla beszélni, ott nézegettem legalább 10 percet, hogy mikor utalunk, mennyit utalunk, 163 milliárd, azt hiszem egy napi rekord, vagy nem is tudom, hogy van, de hihetetlen számok vannak, hogy hétvége is hogy jön föl, most már szombat, vasárnap is.
Gyakorlatilag most már az egyharmadot átléptem. Tehát jelenleg már a hagyományos banki munkaidőn kívül,
Ez
8-tól 5-ig, ha azt az időszakot leszámítjuk, most már azon kívül megy az azonnal fizetéseknek a gyakorlatilag most már több mint egy harmada, tehát látszik, hogy erre tényleg van igény, és hogy ezt szívesen használják.
868 ezer darab per nap, igen, ez volt a másik, és a 163 milliárdot, de érdemes ezt ott bogarászni. 2.0, arra még mindenképpen beszélünk, hogy ezt hogyan kell tovább fejleszteni, ugye ezt Marci, ez volt a felvetés az elején.
Mi az azonnali fizetési rendszerre Magyarországon mindig úgy tekintettünk, mint egy folyamatosan fejlődő rendszer. Tehát nem az volt a fejünkben, hogy lefejlesztjük egyszer, oda tesszük, kész, működik, és akkor nem foglalkozunk vele. Tehát eleve úgy terveztük, hogy különböző lépcsőkben fejlődünk tovább, és itt az első lépcső nyilván a bevezetéskor az volt, hogy a jelenlegi átutalásokat áttegyük, lássuk, hogy jól működik a rendszer, megbízható, biztonságos, és hogy tényleg használják az ügyfelek. És ez nagyon sikeres volt, ugye itt most már elhangzottak a számok, meg az eredmények így dióhéjban. És aztán 2020 márciusában volt ugye a bevezetés, 2020 szeptemberétől új tranzakciótípusokat is beengedtünk a rendszerbe, kötegelt átutalások, értéknapos átutalások, tehát léptünk egy lépést fel a kötegelt átutalások ugye a vállalati szektor felé, és akkor a fejünkben végig az volt a terv, hogy egy nagyjából 2 év stabil működés után a figyelmünket még inkább arra fordítjuk, hogy egy olyan ökoszisztéma alakuljon ki itt az azonnali fizetésre épülve, ami magával hozza az ügyfelek számára kényelmesen használható és jól használható fizetési megoldásokat. Most itt elsősorban mobil fizetési megoldásokra gondolunk, ugye, hogy most az a leginkább nyilvánvaló. Maga az infrastruktúra és maga a szabályrendszer, amit létrehoztunk, meg a szabályozás, az teljesen alkalmas arra, hogy a legkülönbözőbb szereplők, a bankoktól kezdve a fintecheken keresztül az egyszerű technikai szolgáltatókig, akár a fizető ügyfelek oldalán, akár a kereskedők, elfogadók oldalán jó szolgáltatásokat fejlesztenek erre, de itt azért nagyon sok feltételnek kell teljesülni. Az, hogy ez elterjedjen, és ezt vizsgáltuk mi meg tavaly ősztől kezdve, egy nagyon hosszú konzultációs sorozatot folytattunk, és minden érintett szereplővel konzultáltunk gyakorlatilag, aki Magyarországon megfordul a pénzforgalomba, és felmértük azt, hogy akár a banki oldalon, akár a kereskedő oldalon, mik azok, amikre szükségük lenne még ahhoz, hogy ez még jobban fejlődhessen. És akkor ebből nőtt ki ez az ökoszisztéma fejlesztési javaslatcsomagunk, ami jelenleg konzultáció alatt van a piaci szereplőknél, és év végére fog véglegesedni, és nagyon dióhéjban tényleg ez azt jelenti, hogy olyan szabályozást, olyan fejlesztéseket hajtsunk végre, hogy még könnyebben terjedjen. Mondok egy példát, például már bevezettük azonnal az induláskor a QR-kódos fizetés lehetőségét, egy nyílt QR-kód szabványt, vagy a fizetési kérelmet, ami ugye azt jelenti, hogy küldhetek valakinek.
E-mail vagy címre, telefonszámra.
Az is igen, másodlagos azonosított, és ezeket mind bevezettük, de például egy olyan visszajelzés jött, ami nagyon logikus, ha végig gondoljuk, hogy oké, hogy pár bank bevezette magától a QR kódot, meg a fizetési kérelmet, de mondjuk egy számla kibocsátó, például egy biztosító cég, vagy egy közműcég azt látja, hogy oké, lehet, hogy a banki ügyfelek 60-70%-ának már tudok küldeni fizetési kérelmet, de ha nekem nézegetnem kell, hogy melyik ügyfelemnek tudok, meg melyiknek nem, akkor én erre nem fog fejleszteni, mert olyat fejlesztek, amit mindenkinek tudok. Tehát például az egyik irányunk ez, hogy ezt valamilyen módon kötelezővé tegyük szintén, tehát azt, hogy minden bank megoldja azt, hogy tudjon az ő ügyfele fizetési kérelmet fogadni, vagy pedig az ő mobil applikációjával a központi azonnali fizetési QR kódot be lehessen olvasni. És innentől kezdve megnyílik a sokkal inkább megnyílik a lehetőség arra, hogy az elfogadói oldalon fejlesztéseket hajtsanak végre a piaci szereplők.
Röviden reagálva, a magyar rendszer esetében amellett, hogy gyakorlatilag szabályozási szinten belett terelve ebbe az utcába az összes bank, emellett azt látom pozitívnak, hogy valóban ökoszisztéma logikával gondolkodott a szabályozó nemzeti bank, és teret enged nem csak a pénzügyi piac szereplőinek. Én szerintem ez nagyon fontos, hogy a teljes gazdasági életnek a része tudjon lenni. És hát visszautalva zárszóként az angol piaci helyzettel, csak hogy Magyarországon is ez mit tud potenciálisan hozzáadni, akár GDP arányos az össz nemzetgazdasághoz. Azt mondja ez a piackutatás, hogyha a teljes pénzforgalmat Angliában azonnali átutalási megoldásra terelnék át, akkor ez a GDP 2,7%-át jelenteni hozzáadott értékben. Azt gondolom, hogy e felé...
Ami egy kisebb ország teljes GDP-je.
Igen, ez Magyarország GDP-jének a 65%-a, de ez most a mi tekintetünkben lényegtelen is. Az lényeges, hogy gyakorlatilag ennek a magyar helyzetnek köszönhetően valószínűleg ez itt is már egy számjegyű százalék fölött, tehát valahol itt ilyen 1-2-3%-os régióban járhat akár. Utána fogunk egyébként ennek járni, úgyhogy lesz ennek a cikknek és a mai rádióműsornak is folytatása, ahol megpróbáljuk majd megbecsülni, és azt jól alátámasztani, hogy ez Magyarországnak mekkora hozzáadott értéket jelent.
Nagyon szépen köszönöm, Alferről beszélgettünk, Varga Lóránt, a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmi fejlesztési főosztályvezetője volt itt, Szupán Marci a PIK-től, pedig jövő hét pénteken ugyanígy találkozunk. A fintech.hu-n ott vannak a cikkek, érdekességek, érdemes bogarászni. Köszönöm szépen nektek.
Köszönöm.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.